Az erkölcs teológia történetével foglalkozó sorozatunkban legutóbb ott hagytuk abba, hogy az első keresztény évezred közepén először pasztorális meggondolásból a 10 parancs lett a keresztény erkölcsnek az alapja. Súlyos bűnökkel terhelt, durva erkölcsű germán népeket egy ilyen rövid, áttekinthető parancsrendszerrel lehetett bevezetni a keresztény emelkedettebb erkölcsi gondolkodásba. És nem sokára pedig a fülbegyónás kialakulásával, a gyerekek első áldozásra való fölkészítésénél is nagyon hasznos volt a 10 parancs. Egy megjegyezhető, áttekinthető rendszert adott a gyerekeknek, később persze felnőtté válva a felnőtteknek, és így azután szentségi megfontolásból is a 10 parancs pozíciója megerősödött a keresztény erkölcsben. Annyit az elmúlt gondolatokhoz érdemes még kiegészítésként hozzátenni, hogy az ősegyházban 3 úgynevezett fő bűnt tartottak számon, 3 olyan súlyos bűnt, amelyek által az illető kiközösíti magát az egyház közösségéből. A hittagadás, a házasság törés és a gyilkosság. Ezek voltak az úgynevezett kapitális bűnök. Most az első 1000 év vége felé azonban ezek nyilván megmaradtak fő bűnöknek, de egy más fő bűn rendszer alakult ki, mégpedig abban a gondolkodásmódban, hogy a jó irányban az ember erények által tudja meggyökeresztetni a magatartását. Tehát kialakultak az erények tana, velük szemben áll a főbűnöknek a sorozata. A 3 természet fölötti erény, a hit, remény, szeretet, ugye ezekre alapozódik a keresztény élet, és ezekre ráépítették már keresztény értelmezésben a sarkalatos erényeket, az okosságot, igazságosságot, bátorságot és mértékletességet. Ha valaki ezekre tartósan törekszik, és a benne levő isteni kegyelemmel együttműködik, akkor maradandó készség, úgynevezett habitus, egy a jóra való állandó oda irányozottság jön létre benne. Na most ezekkel szemben állnak a főbűnök. A 7 főbűn annyit jelent, hogy ezek konkrét bűnöket is tartalmaznak, de más bűnöket is eredeztetnek az ember életében. Tehát, hogyha valaki mondjuk gőgös, akkor az a konkrét gőgös cselekedete is bűn, de hogyha ez alapirányulása lesz az illetőnek, akkor ebből más kevésséggel kapcsolatos bűnök fognak fakadni. A 7 főbűn pedig tudva levően a gőg, a torkosság, az írítség, a bujaság, a fösvénység, a jóra való restség és a harag. A keresztény erkölcstan tehát a bűnök értelmezésében a 3 kapitális főbűn megtartása mellett egy ilyen újabb bűnkatalógust adott a tájékozódni vágyó embereknek. Most ahhoz, hogy a skolasztikát a 11., 12., de főleg a 13. században kibontakozó csodálatos középkori egyetemi gondolkodásmódot meg tudjuk érteni, ahhoz kicsit föl kell építenünk a háttér ismeretekkel a tudásunkat. A 6. század óta kolostorok, bencés kolostorok működtek Európában. Szent Benedek megalapította a róla elnevezett bencés szerzetes rendet, és a 6. századtól fogva a bencés kolostorok behálózták Európát. A bencés kolostorokban a szentírás és a szentírás magyarázó munkák, kéziratok mellett az ókori pogány szerzőknek a műveit is gyűjtötték és másolták. Az volt a meggondolás, hogy a nagybetűs ige vallása nem lehet a kisbetűs igének az ellensége. Következésképpen minél műveltebbek vagyunk, annál jobban megértjük a szentírásnak a tanítását. Így tulajdonképpen az egyház magába emelte, és mondjuk úgy, hogy megkeresztelte ezeket az ókori csodálatos gondolatokat, Pláton, Arisztotelész és társainak a munkásságát. A bencés kolostorokban nyilván iskola is kellett, hogy működjön, mert a bencés szerzeteseknek írniuk, olvasniuk kellett, kódexeket kellett másolniuk, és így tovább. A 8. század végén és 9. század elején ugye, Nagy Károly német-római császár döntése értelmében meg kellett szervezni a keresztény iskola hálózatot. Egy Alcuinus nevű bencés szerzetesre bízta ezt a hatalmas programot, és ő egy nagyszerű szisztémát kidolgozott. Háromféle iskola jött létre, az egyik, ami addig is létezett, a kolostori iskola nyilván megmaradt. De ahol templomot építettek, és ahol plébánia működött, a 9. század elejétől fogva ott köteles volt a pap plébániai iskolát beindítani. Természetesen ez nem minden gyereket ért el, de azért mégis a gyerekek egy része most már beléphetett a tudományosabb gondolkodás világába. A plébániai iskolákban két fontos tantárgy volt, a lektúra és a kantusz. A lektúra, hogy meg kellett tudniuk latinul írni és olvasni, és a kantusz, az pedig nem csak az éneklés jelentette, hanem természetesen a liturgikus könyveknek is az ismeretét, és a liturgikus szabályoknak az ismeretét is. A plébániai iskolák képezték ettől fogva az alapfokú oktatást. A középfok a bencés kolostori iskolák mellett a káptalani iskolákban jelentkezett, ahol püspökség, tehát székesegyház épült, ott megindították a káptalani iskolákat, és ugye a kanonokok voltak akkor a legműveltebb emberek, ők tanítottak ezekben. Mit tanultak? Meg kellett tanulniuk írni, olvasni és beszélni aktív módon latinul. Tehát nem csak megérteni a latin szöveget, hanem latinul beszélgetni tudni, és adott esetben oklevelet vagy hivatalos íratot latin nyelven megírni. Ugye nagyon sokáig a papság végezte a hivatalos közigazgatási feladatoknak a különféle dolgait. Hogyan lehet nagyon jól megtanulni latinul írni, olvasni, beszélni? Hát nyilván úgy, hogy az ókori klasszikus tudományokat elsajátítjuk, és a régi trivium tantárgyai, a grammatika, a retorika és a dialektika, ugye így keresztény tudományág lett. De a káptalani iskolákban meg kellett tanulniuk aktív módon számolni is. És ide pedig átemelték az ókori quadrivium tudományokat, tehát a számokkal, mennyiségekkel kapcsolatos ágakat, az aritmetika, geometria, asztronómia és a zene, a muzika. Miért kellett aktív módon számolni? Nyilván azért, mert akkor még nem voltak ilyen központi naptárkiadványok. Minden papnak ki kellett tudnia számolni, hogy jövőre mikor lesz húsvét. Az első egyetemes zsinat úgy rögzítette 325-ben Níceában, hogy húsvét az a tavaszi napi egyenlőséget követő első holtölte utáni első vasárnap. És képzeljük el, hogy a 9.-10. századtól fogva az egyszerű átlag pap, aki elvégezte a káptalani iskolát, saját maga matematikai és csillagászati ismeretek alapján ezt ki tudta számolni, és minden egyes településen ugyanakkor ünnepelték húsvét ünnepét. A következő lépés az volt, hogy a gazdag püspöki városokban természetesen több pénz volt, híresebb, komolyabb tudós tanárokat meg tudtak hívni, hogy a káptalani iskolában tanítson, és a káptalani iskolából fejlődött ki az évszázadok során a középkori egyetem. És eredetileg az egyetem, az az Universitas Magistrorum et Studiorum volt, tehát a tanulóknak és a tanároknak az egyetemessége. Későbbiekben azonban ugye a tudományok egyetemessége látószög alapján értelmezték. A 13. századtól fogva behálózzák Európát ezek a keresztény egyetemek. Képzeljük el, hogy miket tanultak. Ugye 14 éves kortól lehetett beiratkozni az egyetemre, amikor már az illető túl volt a középfokú oktatáson, tehát latinul írni, olvasni, beszélni tudott, és a számok világában is teljesen otthonosan mozgott. De most ott aztán még 6 évig az úgynevezett tudományos kar, vagy mondjuk úgy, hogy a bölcsészkaron tanulhattak, filozófiai karnak is nevezhetnénk ezt, tulajdonképpen még magasabb szinten az ókori trivium és quadrivium tantárgyait, de már keresztény ismeretekkel kiigazítva és összegezve ezt tanulták. Ezek szerint valaki 20 évesen elvégezte a filozófiai kart, és utána vagy jogi karra ment tovább, vagy orvosi karra ment tovább. Megjegyzem, az orvosi kar abban az időben nem a gyógyítás tudományát, hanem természetbölcseletet jelentett elsősorban. Ezen a két karon 5 évig folyt még a képzés, tehát 25 éves korban tudott valaki végezni, hogy jogász vagy orvos lett. No de aki a minőségben és mélységben legfontosabb karon akar tovább tanulni, annak 8 évig kellett teológiával foglalkoznia ahhoz, hogy elnyerje a magiszter címet, a hittudományok doktora címet. Mit csináltak itt a hittudományi karon? Két részből állt a képzés, egyrészt a lekció, másrészt a disputáció. A lekció a Biblia olvasását és értelmezését jelentette, valamint a hittudományi munkák, elsősorban Petrus Lombardus műveinek az olvasását és magyarázatát. A disputáció pedig a vita volt. Na most ez egy csodálatos dolog, hogy a vitában lépésről lépésre kellett igazolniuk a megbízható ismereteket. És tulajdonképpen ez hozta létre a skolasztikus gondolkodásmódot, hogy világosan érvekkel áttekintek egy rész problémát. Mindig kiindul a kérdésből, utána a kérdésre egy tétellel válaszol. Utána föl kellett sorakoztatni a tétel melletti érveket a filozófiából, a Bibliából, és az atyák, főleg ugye Szent Ágoston művei alapján. Ezután az ellenérveket kellett sorról sorra cáfolni, és végül pedig a tételt ugye indokolták, összefoglalták, és különféle megbízható következtetéseket vontak le belőle. Ez az úgynevezett skolasztikus tudományos gondolkodási módszer, kifinomult, árnyalt, módszeres, logikus, és azt nyugodtan állíthatjuk, hogy ez hozta létre a néhány évszázaddal később kibontakozó modern természettudományos gondolkodásnak. A skolasztikus gondolkodásnak volt a legcsodálatosabb megjelenítője Aquinói Szent Tamás. Biztos vagyok abban, hogy csak az nem rajong Aquinói Szent Tamásért, aki még nem olvasott tőle semmit. 49 vagy 50 évet élt, 1224 vagy 25-től 74-ig. Az 50 év alatt is nagyon sokszor kellett vándorolnia, hol Kölnben, hol Párizsban, hol Nápolyban kellett tanulnia, vagy később ugye tanítania, és szóbeli előadásokat tartott, a gyors másolók, a gyors írók lejegyezték, és ezekből állították össze később Aquinói Szent Tamásnak a könyveit. A Summa Theologica, tehát a Teológia Foglalata című munkája, amit most 6 hatalmas kötetben adunk ki, ez is szóbeli előadások gyűjteménye. És tessék elképzelni, hogy Aquinói Szent Tamás ezt fejből mondta el, és utána évszázadokig tudományos bizottságok bogarázták össze, hogy amikor ő csak úgy könnyedén idézi Arisztotelészt, az Arisztotelész melyik művének melyik pontos részlete, hogy Szent Tamás csak úgy kapásból idézi a Prédikátor könyvét, vagy a Jelenések könyvét, vagy bármilyen szentírási könyvet, pontosan ki kellett keresni, hogy ez melyik részlet. Vagy amikor Szent Tamás csak úgy könnyedén idézi Szent Ágostont, akkor pontosan ki kellett keresni a lelőhelyeket. Hihetetlen gondolkodás és ismeret anyag gyűlt össze benne, és nem igaz, hogy ő megkeresztelte Arisztotelészt, sokkal többről van szó. Nagyon jól ismerte az ókori görög gondolkodás módot, annak az értékeit beleépítette a kinyilatkoztatás által kapott, Istentől kapott, Bibliában rögzített ismeretvilágba. Így lett a skolasztikus gondolkodás által az erkölcs teológia most már külön tudomány, sajátos módszerekkel, sajátos érvekkel és sajátos szakkifejezésekkel. Szent Tamás a következő 3 gondolatmenetben építette föl a hittudomány összességét, a Summa Theologicát. Az első nagy rész azzal foglalkozik, hogy mit kell hinnünk. Tehát a Bibliából származó, Istenre vonatkozó biztos ismereteknek a tudományos gyűjteménye. Ezekre épül a második rész, ami bennünket most érdekel, az erkölcstan. Hogyan lehet az Istentől kapott biztos ismeretek alapján világos válaszokat adni arra a kérdésre, hogy mit kell tennem, hogyan kell cselekednem. És itt az erkölcstannak az első része a kulcsfogalmakat vizsgálja át, hogy az embernek van egy örök célja, az üdvösség, hogy az ember boldog akar lenni, hogy az ember szabad akaratú, hogy az embernek vannak erényei, bűnei, és Istentől törvényeket és kegyelmet kaptunk ezekhez. És ezután pedig a speciális erkölcstan a három isteni erényt, hit, remény, szeretet és a négy sarkalatos erényt veszi egyenként górcső alá. A harmadik nagy része pedig a szummának, hogy miben remélhet a keresztény ember Krisztusban, és a Krisztus által kapott tökéletes útban reménykedhetünk, hogy eljutunk ezen az úton Istenhez, és itt tárgyalja a szentségeket, a liturgiát és az imádságot. Nagyszerű, átfogó, tudományos, módszeres, csodálatos erkölcstant kaptunk tehát Aquinói Szent Tamástól. Igen ám, de mint minden nagyszerű, végleges összegzés, ez is ellen hatásokat támasztott. És a skolasztikus gondolkodásmód után kialakult az úgynevezett nominalizmus gondolkodásmódja. Egy angliai 14. századi bencés szerzetes Wilhelm Ockhamtől származik ez. Ő a következőt mondta: az, hogy végső cél, az, hogy legfőbb jó, ugye Isten a summum bonum, a legfőbb jó, az, hogy az embernek van habitusa, állandó magatartás irányú, értékirányultsága. Azt mondja Ockham, hogy ezek nem valóságos létezők, hanem ezek csak elnevezések. Ilyen, hogy legfőbb jó, ilyen nincs. Ugye Isten van, akit mi a legfőbb jó elnevezéssel tudunk illetni. Ilyen, hogy végső cél. Ilyen valójában nincs. Az üdvösséget az ember ezzel az elnevezéssel tudja illetni, és így tovább. Tehát, hogy nem ilyen nagy metafizikai kategóriákkal lehet az emberi erkölcsöt vizsgálni, hanem egész más módon. Azt mondják a nominalisták, hogy vizsgáljuk meg a konkrét emberi cselekedetet. Mit csinált, milyen céllal csinálta, és hogyan sikerült az a cselekedet. Igen ám, de hogyan tudom én megállapítani egy konkrét cselekedetről, hogy az jó vagy rossz? Akkor tudom megállapítani, hogyha a törvényt figyelembe veszem, az Istentől kapott törvényt. Ha ez teljesítette a cselekedet, akkor ez jó volt, ha az Istentől kapott törvényt nem teljesítette, vagy ellene mondott, akkor ez rossz volt, tehát bűn volt. Ebből a gondolkodásmódból alakult ki a későbbiek két hihetetlen nagy problémája, a 17.-18. századnak rettenetes erkölcs teológiai problémája, mind a kettő. Az egyik a legalizmus, tehát, hogy az ember betű szerint megtartja Istennek a parancsát, vagy az egyház törvényeit, de a lelke nincs jelen, a szíve, a legfőbb belső szándéka nincs jelen. Tehát formailag, külsőleg teljesítem Isten akaratát, valójában nem vagyok Isten szeretetének az útján. Megismétlődött a Bibliában jól ismert ugye, farizeus lelkület. A másik hihetetlen nagy probléma ebből pedig az úgynevezett kazuisztika, kázus, egy konkrét emberi cselekedetet jelent, és azt kell boncolgatni, vizsgálgatni, és ki kell mutatni, hogy ez bűn volt-e, vagy még nem volt bűn. Vagy ha bűn volt, akkor ez halálos bűn volt, vagy még ez nem volt halálos bűn. Tehát teljesen félrevitte a keresztény erkölcsi gondolkodást. Tehát nem úgy éltek a középkorban, késő középkorban a keresztények, hogy Istentől kaptunk meghívást, Istentől kaptunk kegyelmet, és hogy Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk, de az ő akarata szerint legyünk boldogok, hogy majd az örök boldogságba is elérkezzünk, hogy tulajdonképpen ajándékokkal elhalmozva élünk. Nem így gondolkodtak, hanem teljesen a bűn oldalára lett kisarkítva a dolog. Mi az, amit még megtehetek, hogy ne kövessek el bűnt, és hogyha netán bűn bűnös vagyok, akkor mi az, amit feltétlenül el kell kerülnöm, hogy nehogy halálos bűnt kövessek el, mert akkor az üdvösségemet kockáztatom. A tudományos, skolasztikus, nagy erkölcsi kategóriákra alapozódó, mondjuk úgy, hogy Szent Tamási erkölcstan, ugye a későbbiekben a nominalizmus következtében elfajult, és keresztény átlag embernek nem adott sok segítséget, meg kell vallanunk. Azt lehet mondani, hogy az erkölcstan a kazuisztikus ismeretekben bővelkedő papoknak a magánügye lett a középkorban, és kétségkívül valami megújulás kellett, hogy jöjjön ebből a kátyúból. Ez a megújulás pedig látszólag az egyház akaratával ellentétes irányokból jött elő, de valójában azután ezeknek az értékeit beépítette a teológia önmagába, és tényleg megújulást mondhatunk. Ez a két irány pedig a reneszánsz lesz, és a felvilágosodás. A reneszánsznak az a lényege, hogy a művelt emberek a 13. 14. században is olvasták Plátonnak a műveit, de keresztény kommentárokkal. Olvasták Arisztotelész műveit, de keresztény kommentárokkal. És most a reneszánsz ember azt mondja, hogy nézzük meg az eredeti szöveget. Tehát a kereszténységet egy kicsit függetlenítsük a művelt gondolkodástól. Nem volt vallásellenes, de azért a vallási szempont ugye egy lett a sok közül. A felvilágosodás sem önmagában nem istenellenes, de olyan szempontot jelenített meg, ami igenis az egyháznak és a hiteles Krisztus követő gondolkodásmódnak a gátját jelentette, vagy jelenthette. A skolasztika csodálatos, rendezett, higgadt, szisztematikus erkölcstana után legközelebb majd a reneszánsz és a felvilágosodás gondolatainak a hatásával fogunk foglalkozni, és megkíséreljük tovább vinni az erkölcsteológia értelmezésének a történetét.